Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellérfi Gergő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Formula Podcast 4. évadának 57. adásában. Én Gellérfi Gergő vagyok, és itt van velem állandó beszélgető partnerem, barátom, kollégám, harcostársam, Mészáros Sándor. Szia!
Szervusz Gergő, üdvözöllek és üdvözlöm a hallgatóinkat is.
Régi adósságunkat törlesztjük a mai adással, hiszen...
Azokból nem van ám bőven szerintem adósságokból, ugye?
Meglehetősen sok, de legalább most egyet törlesztünk. Lassan egy éve beígértük, hogy egy meglehetősen népszerűnek bizonyuló toplista, mondhatni sorozatunknak elkészítjük a 3. epizódját, ez pedig a 10 újabb elfeledett pilóta a 2000-es évekből című epizód. Annak idején még podcastünk hőskorában, ha valaki vissza szeretné keresni, és tegyétek meg, az első évad 14. adásában idéztünk fel olyan, hát hogy mondjam, a Formula 1 történetén csekély nyomot hagyó versenyzőket, mint például Rio Haryanto, akinek visszavonulását az édesanyja jelentette be, vagy Robert Dornbos, a szexipari báró, és aztán hát egy 2,5 évvel később a 3. évad 52. adásában 10 újabb, hát hasonlóan mondhatni, szürke eminenciást idéztünk fel a Formula 1 történetéből, például Frank Montaigne-t, aki a bulizást sem vetette meg, hogy...
Veti meg a mai napig, fogalmazunk, így a helyes.
Így a helyes, hogy csak egy nevet mondjunk, és hát már akkor fölmerült az igény a Formula Podcast Facebook csoport tagsága részéről, hogy ennek a toplistának egy harmadik záró kiadását meg lehetne csinálni, és meg is fogjuk csinálni. Szóval a mai adásban ismételten 10 plusz egy olyan versenyzőről lesz szó, akikről hát túl sok mindenre nem emlékezhetünk, fogalmazzunk így. Nyilván mindenkinek van egyikükről, másikukról valamiféle homályos emlékképe, de úgy gondoltuk, hogy beszélgessünk kicsit arról, hogy kik is voltak ezek a figurák, és mit tettek, vagy mit nem tettek le az asztalra a Formula 1-ben.
Ahogy fogalmaztál, csekély nyomot hagytak a Formula 1-ben, de azért vannak emlékképeink, amik terengenek ezekről a drága jó emberekről, arról, hogy ők mit ténykedtek, mit tettek, vettek itt a Formula 1-ben. Biztos van olyan közöttük, akikre abszolút nem emlékeztek. Nekem is volt olyan, akinek a neve hallatán a fejem tövét, a fülem tövétket vakargassam, hogy atya ég, ez ki volt, meg mit csinált itt, meg mikor is volt
ez az. Ez itt volt?
Igen, de biztosak vagyunk abban, hogy szerepel a listán olyan is, aki adott esetben talán lehet, hogy még a szimpátiátokat is kiváltotta annak idején.
Hát igen, kezdjük is akkor a lista ismertetését külön díjasunkkal, egy beugró versenyzővel, Pietro Fittipaldival, aki ugyebár a mai napig az utolsó brazil pilótája a Formula 1-ben, ő 2020-ban teljesítette a szezon utolsó két versenyét, Romain Grosjean bahreini horror balesetét követően ugye a Haas választása ráesett. Fittipaldi ugye ekkor már egy ideje kapcsolatban állt a Haas Formula 1-es csapatával, az előző szezon óta ő volt a tesztversenyzőjük, és hát nyilván ennek köszönhetően azon ritka esetek egyikét láthattuk ekkor, amikor kell egy beugró versenyző, és ez tényleg a csapatnak a teszt és tartalék versenyzője teszi meg azt a beugrást, ugye ezért nem mindig van így, és én amennyire emlékszem Fittipaldi produkciójából, az egyrészt nem sok, de nyilván azért is, mert például azon a Sahiri nagydíjon azért bőven volt másra is figyelnünk, ugye például Sergio Perez első futamgyőzelmére, de összességében én azt gondolom, hogy korrektül lehozta azt a két verseny hétvégét, de ennél többet a Formula 1-es produkciójáról nem nagyon tudunk mondani.
Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy tisztességes iparos munkát végzett a kis Brazil azokon a hétvégéken. Megvan nekem az, hogy mit tett, hogy tett ő ott, akkor ugye ez még javában ugye ez volt a covidos szezon, és akkoriban különböző videókonferenciákon lehetett beszélgetni a versenyzőkkel, és alkalmam nyílt mindegyik alkalommal, amikor ő ilyen session tartott részt venni. Tehát megvan nekem az, hogy micsoda elképesztő öröm volt a számára az, hogy megkapta a lehetőséget, hogy versenyezzen, mert hát ugye ez akkoriban sem volt egy jellemző trend, hogy a csapat a teszt és tartalék pilótát választja beugrás esetén. A másik az, hogy neki ez egy hosszú útnak gyakorlatilag a megkoronázása volt, hogyha szabad így fogalmazni, ugye ő akkoriban már egy ideje tett vett a ház környékén. Nagyon jó kapcsolat, nagyon baráti kapcsolat fűzi őt Günther Steiner csapatfőnökhöz. A világot nem váltotta meg a beugrásaival, de tisztességesen lehozta azokat a versenyeket, és ezeknek a beugrásoknak is köszönhetően, részben ezeknek is köszönhetően kapott további lehetőségeket a motorsport más műfajaiban. Egészen az idei év végéig kitartott a ház mellett, ugyanis mi fog történni vele? Indikár versenyző lesz, teljes szezont fut az Indikárban 2024-ben. Amit egy indikáros beugrásnak köszönhet. Ja, annak idején, amikor Grosjean átigazolt az Indikárba, ő nem vállalta az ovál pályás szerepléseket, Pietro Fittipaldi viszont igen. És hát részben ennek köszönheti azt a kapcsolatod, aminek folyamányaként megkapta azt a lehetőséget, hogy 2024-ben teljes szezont fusson az Indikárban. Nagyon pozitív egyébként, Mexikóban, meg Abu Dhabiban is alkalmam nyílt beszélgetni vele erről, hogy hogy várja ezt, meg mint várja ezt az új kalandot. Nyilvánvalóan rettenetesen fel van spanolva, meg szeretne jól teljesíteni 2024-ben teljes szezonos indikár pilótaként. Ugye az még egyelőre nem teljesen tisztázott, hogy milyen szerepkörben marad a háznál, vagy nem marad a háznál, akkor még nem tudott konkrétumot mondani ezzel kapcsolatban. Viszont hát nagyon szeretne jó szezont csinálni az Indikárban, meg hát ugye nagyon szorosan együttműködik a testvérével, Enzóval, aki az F2-ben versenyez. Ha esetleg nem követitek őket, én javaslom, hogy vessetek rájuk egy pillantást, mert nagyon aranyos a két kölyök, ahogy segíti egymást, meg ahogyan dolgoznak együtt, meg ahogyan motiválják egymást, hogy szeretnének előre haladni, meg hát ezt a Fittipaldi nevet szeretnék ők is öregbíteni.
Igen, ugye Formula 1-es pilóta aligha lesz már Pietro Fittipaldiból. A legnagyobb esélyek, pontosan nem tudni, hogy ez mekkora esély volt, de mégis, vagy inkább azt mondanám, hogy az egyetlen esélye az volt, amikor a Haas ugye megvált itt a Mazepintől 2021 elején, és ott hirtelen kellett egy versenyző, akkor azért voltak olyan hangok, hogy legalábbis a mixben ő is benne van, aztán végül Kevin Magnussenre esett a Haas választása, és látva Magnussen 22-es szezonját, ezt valószínűleg nem is bánták meg. Idén pedig egyébként Fittipaldi a Jotával az LMP2-ben versenyzett az Endurance világbajnokságban, és egy futamgyőzelem is jutott nekik Monzában. Hát ennyit listán külön díjasáról, és következzen akkor a 10. helyezett, aki nem két futamot, hanem 3 teljes szezont töltött el a Formula 1-ben. Nagyon nagy reménységként érkezett, és igazából senki nem vette észre, amikor távozott. Ő Paul Di Resta, aki 2011-től 2013-ig volt a Force India versenyzője, uralkodó DTM bajnokként jött meg a Formula 1-be, és én határozottan emlékszem arra a csodavárásra, ami körülvette az ő személyét a bemutatkozása előtt, hogy itt most valami nagy dolog fog történni. Nem így volt?
De bizony, hogy így volt. Nagyon-nagyon nagy tehetségnek volt. A következő David Coulthardnak volt kikiáltva, vagy az, aki David Coulthardot is felülmúlyos kódként a Formula 1-ben. Aztán ez a hype, amekkora volt, ez úgy csendesedett elfelé szépen az idő előre haladtával. Nem sikerült Di Restának azokat a reményeket valóra váltania, amiket nagyon sokan fűztek az ő F1-es szerepléséhez, és ami nekem a veszőparipám, és sokszor beszéltem erről, mondjuk Nico Hülkenberg kapcsán, az előző verziós Nico Hülkenberg kapcsán, hogy talán ahhoz, hogy neki nem sikerült nagy dolgokat véghez vinnie, abban szerepe volt annak is, hogy egy kicsit sótlan volt az ő habitusa, az ő személyisége. A Di Resta, még a Hülkenberg például tudott javítani ezen, meg tudott változtatni ezen, meg felismerte ezt, hogy ez probléma, és most már ez a legutóbbi verziós Hülkenberg, ez egy fokkal nyitottabb, meg barátságosabb, meg jobb fej ember a csapattagokkal is, a médiával is, mindenkivel is, addig Direstának ezen soha nem sikerült változtatnia, és ez ugye azért elég erőteljesen bekorlátozza az embert, hogy mennyire vagy képes motiválni a saját stábodat, mennyire vagy képes motiválni a saját mérnökeidet, a saját szerelőcsapatodat. Neki ez igazándiból soha nem sikerült. TV kommentátor lett belőle, aztán utána még egyszer visszakupogtatott, ami a te kedvenc történeteid közé tartozik, hogyha emlékeim nem csalnak.
Teljes döbbenet. Ugye 2017-ben járunk ekkor, Direst a Formula 1-es karrierje idestóban 4 éve véget ért, viszont 2016-ban kinevezték őt tartalékversenyzőnek a Williamshez. És hát a legtöbbször ez azért túl sok mindent nem jelent. Hogy más ne mondjak, Paul Direst még tavaly 2022-ben is a McLaren tartalékja volt. Na, azt ez mit jelent a valóságban? Hát, nem sokat. És ehhez képest ugye 2017-ben elérkezett a Magyar Nagydíj, ahol Felipe Massának egészségi problémái támadtak, és Paul Direstre váratlanul hát visszatért a Formula 1-be, mondhatni. Ugye egészen pontosan úgy kellett neki 17-ben beülni a Williamsbe Magyar Nagydíjon, hogy hibrid autót összesen 10 körön át vezetett előtte, azt is egy 2014-es hibridet. Tehát egészen nehéz dolga volt, és én azt gondolom, hogy ehhez képest az, hogy nem lett tök utolsó az időmérő edzésen, megverte Marcus Ericssont, és majdnem elkapta Pascal Wehrlein-t is, a két Zaubert, ez gyakorlatilag a maximum, amit el lehetett várni tőle ilyen körülmények között, és hát ugye Kimi Räikkönent alaposan fölbosszantotta viszont, nem emlékszem most pontosan szó szerint mit mondott Räikkönen a csapatrádióban, de hát valami olyasmit mondott, hogy a kommentátor, vagy a riporter az inkább nevezessen autót. Tudnélik, hogy a Direst ekkor már alapvetően főállásban nem autóversenyző volt, hanem a Sky Sportsnál, jól emlékszem, a Sky Sportsnál dolgozott televíziós szakértőként és kommentátorként. Tehát egészen elképesztő szitu volt.
Nagyon nehéz felidézni szösszeneteket, pozitív szösszeneteket az ő pályafutásából, úgyhogy én nem is ezt kapirgálnám, meg nem is ezt bájkálnám, hanem egy picit a háttérről néhány szót. A menedzsere, az ő menedzsere egyébként a mai napig az a Didier Caton, aki annak idején Mika Häkkinent menedzselte, majd Valtteri Bottast menedzseli a mai napig. Tehát Didier Caton a mai napig rajta tartja a kezét Paul Direstán, például a televíziós szerződéseiről, meg egyebekről egészen a közelmúltig. Most, hogy jelen pillanatban napi szinten mi a helyzet, ezt nem tudnám megmondani, de még a közelmúltban is menedzserrel tárgyalt az ő televíziós szerepvállalásairól, meg hasonlókról. Tehát ilyen háttere van neki, egy viszonylag, nemhogy viszonylag, hanem egy nagyon tapasztalt, meg nagyon rutinos, meg szertágazó kapcsolatrendszerrel rendelkező menedzser intézte az ő dolgait. Egy időben Anthony Hamilton is besegített Paul Direst a menedzselésében, hogyha felidézed azt a szösszenetet, amikor Lewis Hamilton azt mondta az édesapjának, hogy akkor most egy kicsit inkább pihenni kellene, és nem körülöttem sündörögni, akkor úgy döntött a papa, hogy akkor valami új kihívás után néz, és Paul Direst a stábjában talált magának feladatokat, és segítette őt. Az, hogy a Force Indiánál bent tudott maradni több éven keresztül, abban az Anthony Hamilton munkája is benne van, és kinek van még benne a munkája, kérlek? Ez egy igazi, ha már Robert Dornbos kapcsán a szexi par szóba került, akkor ezt a szeretet ne hallgassuk el.
Kérlek szépen, egy 2011-es újságcikket bányáztam elő, ahol Paul Direstnek neki szegezték a kérdést, hogy igaz-e, hogy a családjának több tagja is különböző, hát hogy mondjam, felnőtteknek szóló szórakozó helyeket, kevésbé PC megfogalmazással kuplerájokat üzemeltet, és hát az újságcikk szerint az ekkor 24 éves versenyző vonakodva, de beismerte, hogy igen, a családom egy része a gentleman's businessben, az úri emberek üzletében utazik. ugye egészen pontosan a Bild hozta részletesen, miszerint direkt a nagynényének van egy ilyen szórakozó helye, az ő testvérének is van egy ilyen szórakozó helye, a nagypapának is, valamint az édesapjának is. Tehát a család négy különböző tagja birtokol különböző hát bordélyházakat és egyéb hasonló intézményeket. Úgyhogy igen, Robert Dornbos mellett ő a másik pilótája 2000-es években, akinek intenzív kapcsolata van a szexiparral, mondhatni.
Nehéz elfelejteni egyébként azt az időszakot, amikor ez felszínre került. Ugye akkor már ő egy megalapozott, jó hírnevű autóversenyző volt, akitől csodát vártak, hogy nagy dolgokat fog véghez vinni. Különösképpen a brit sajtó hype-olta őt, meg ajnározta őt folyamatosan. Viszont ez a kis szösszenet, ez a úgy homályba veszett, és amikor ez felszínre jött, akkor azt soha nem fogom elfelejteni a pedokban, hogy jöttél-mentél, mindenki megmosolyogta. Amikor elment mellette, akkor mindenki a háta mögött egy kicsit úgy megkacarázta ezt, hogy azt a mindenit. Ezt eddig hogy sikerült ilyen sokáig, ilyen jó titokban tartani? Ezt a kis közjátékot.
Szép dolog ez. Menjünk tovább, azt javaslom, de még mielőtt tovább mennénk, azért nagyon gyors, mert méltatlan lenne, hogy az ő eredményeiről nem beszélnénk, én egy-két dolgot emelnék ki. Hát ugye a fő probléma az volt, hogy a csapattársaitól 11-ben és 12-ben is csúnyán kikapott, ugye előbb Adrian Sutil, aztán Nico Hülkenberg volt a csapattársa, és egyaránt vereséget szenvedett. Volt azért egy-két kiemelkedő produkciója, 12-ben Szingapurban és 13-ban Bahrainben is csak néhány másodperccel csúszott le a dobogóról, abszolút valós dobogó esélye volt neki ezeken a versenyeken, és hát valószínűleg arra is sokan emlékeznek, hogy volt egy esős belgiumi időmérő, ahol direkte a pole pozíciótól sem állt messze. Mondhatni tulajdonképpen rossz pillanatban kezdett felszáradni a pálya, és hát ezzel bukta el a mintegy rajtelsőséget. Hát ennyit az ő eredményeiről, és akkor térjünk át listán 9. helyezettjére, arra Christian Kleenre, vagy Christian Kleenre, kinek hogy szokta ejteni ezt az idén 40. életévét taposó osztrák autóversenyzőt, aki a Jaguar, majd a Red Bull Racing pilótája volt, hogy aztán a Red Bulltól való távozása után 4 évvel egészen váratlanul ismét feltűnjön az F1-ben. Ugye vele kapcsolatban, amit mindenképpen ki kell emelni, hogy ugye ő ott volt a Red Bull első szezonjában David Coulthard csapattársaként, és helyenként meglehetősen jó formát mutatott. Annak ellenére, ugye, hogy hát neki át kellett adni a helyét párfutam erejéig Vitantonio Liuzzinak, ugye a Red Bullnak akkor ez volt a fantasztikus ötlete, hogy megosztják Kleen és Liuzzi között az autót, aztán egyértelmű volt, hogy melyikük a jobb kettejük közül, legalábbis abban az évben kinyújtotta jobb teljesítményt, és még egy érdekességet kitúrtam vele kapcsolatban, 2004-ben Mark Webber volt az ő csapattársa a Jaguarnál, és ő Webbernek már az 5. Forma 1-es csapattársa volt, és ő volt az első, aki le tudta győzni időmérő edzésen Mark Webbert, ami az ugye összesen 2 év alatt fogyasztotta el Webber az előző 4 csapattársat, de hát közte voltak Anthony Davidson, illetve néhai Justin Wilson is, tehát egyáltalán nem fakezű versenyzők ültek kizárólag Webber mellett, és ugye így is Kleen volt az első, akinek összejött, hogy kvalifikáción lenyomja Webbert, és hát aztán az, hogy 2010 végén 3 futamra beült a Hispániához, az meg épp annyira váratlan volt, amennyire hát teljesen feledhető.
És mindent el is mondott a Hispániáról, meg a Hispánia féle törekvésekről, hogy őt találták meg, hogy vállaljon szerepet versenyzőként. Hány éves volt ez a jó ember, amikor megkapta a bemutatkozás lehetőségét?
Ugye egészen pontosan, amikor ő debutált Jaguarral, 21 esztendős volt.
Ő nagyon fiatal srác volt, tehát akkoriban még nem volt egyáltalán jellemző ez, hogy 20-21 éves gyerekek jönnek a Forma 1-be. Ugye jól emlékszem erre. Mit mondanak hát erről a statisztikáid? Tehát ő egy kifejezetten fiatal kölyökként került ide. És az ő pályafutása az, ami ami engem azért sokszor elgondolkodtatott az évek során, hogy atya ég, ez a fiatal osztrák gyerek egy ekkora háttérrel, mint a Red Bull, megkapja a bemutatkozás lehetőségét, hogy miért nem tudott jobban élni vele. És ezt többször is beszélgettem, ő maga sem titkolja ezt, hogy gyakorlatilag túlságosan korán történt. Tehát azt mondja, hogy egész egyszerűen mentálisan ő még nem volt készen arra, hogy mit is jelent valójában a Form 1. Tehát versenyzett mindenféle szinten, meg nyilván tudta azt, hogy a Form 1 az egy nagy nyomással járó közeg, de hogy igazándiból ő ott szembesült azzal, hogy valójában mit is jelent ez, hogy egy nagy nyomással járó közegbe csöppent be. Amikor a Webbert megkérdeztem erről, hogy ő hogy emlékszik a kliennel együtt töltött időszakra, az már egy sokkal többet mondó beszélgetés volt. Ugye egy érettebb, idősebb szivar ecsetelte, hogy ő hogy emlékezett erre. Azt mondta, hogy neki gyakorlatilag egyfajta ilyen nagy testvér szerep jutott klien mellett, akinek gyakorlatilag azt mondta, hogy vigyáznia kellett folyamatosan az emberre, hogy megóvja őt saját magától. Azt mondja, gyakran megtörtént olyan, hogy a fiatal zabolázatlan suhanc az ki akart rúgni a hámból, és mondjuk szombat este valahogy nyugtatni kellett, hogy akkor jobb neked, hogyha itt maradsz a hotelben, és nem próbálod körbe szaglászni az éjszakai életet az adott helyszínen, vagy amikor elvonultak együtt edzőtáborba, akkor is, mikor jöttek azok a, tehát felszínre jöttek azok a problémák, amikkel szembesül egy fiatal, amikor tényleg meg van terhelve, akkor azt mondta Webber, hogy oda kellett menni mellé, és motiválni kellett, hogy igen, gyerünk, csináld, képes vagy rá. Ezt a klien is elismeri, hogy a Webbernek nagyon sokat köszönhet azzal, hogy vigyázott, kvázi vigyázott rá. De ugyanezt hallottam egyébként Vitantonio Liuzzitól is, hogy ugye ők meg ilyen hasonszörű csibészek voltak együtt, a mai napig nagyon-nagyon-nagyon jó barátok. És hát nekem volt már alkalmam párszor végighallgatni azokat a sztorizásokat, vagy azokat a visszaemlékezéseket, amikor ők együtt leülnek egy asztalhoz, és felidézik azt, hogy volt, mint volt akkor, amikor ők együtt versenyeztek. Hát túlzás nélkül mondhatom, hogy káprázatos, meg elképesztő sztorikat tudnak előhozni a múltból. Úgyhogy Klien ezen a listán szerepel nálunk úgy, hogy talán azt azért megjegyezhetjük, hogy lehet, hogy több is lehetett volna ebben a pályafutásban, mint amit ebből sikerült kihozni akkor.
Ez kétségtelenül így van, és hát azért még egy dolgot emeljünk ki vele kapcsolatban, hogy ő volt az a versenyző, akinek 2004-ben Monakóban sikerült egy méregdrága gyémántot úgymond elhagynia, ugye akkor támadt az a remek, tényleg páratlanul remek ötlete a Jaguárnak, hogy az autó orrába egy hát negyedmillió dollár értékű gyémántot tesznek, Klim pedig az első körben hát ütközött, és a gyémántnak lába kélt, ugye azóta is rengeteg elmélet és szóbeszéd van az illetően, hogy hova is lett.
Azaz. Egyesek szerint valójában soha nem is volt ott az a gyémánt, de hogy ez egy remek ilyen gerilla marketing fogás volt, hogy ezt állítólag, nem tudom, igazság szerint beszélgettünk utólag évekkel később azzal az emberrel, akinek ez a reklám ötlet megfogalmazódott a fejében, az a marketing szakember, aki ezt kiötlötte, meg kifundálta, és amikor neki szegeztük a kérdést, hogy te mondd már meg, hogy egyáltalán ez a gyémánt, ez ott volt, vagy nem volt ott, akkor nem volt hajlandó választ adni arra, hogy ez ott volt, vagy nem volt ott ez a gyémánt, úgyhogy, de egyes szóbeszédek szerint a mai napig is, akik a hercegségben járnak, azért nyitott szembe próbálnak járni, hogy hát, ha valahonnan előbukkan ez a bizonyos gyémánt.
Menjünk tovább listánk 8. helyezettjére, egyenesen Belgiumból. Ugye jelenleg is vannak belga, vagy legalábbis részben belga származású versenyzők az F1-ben, Max Verstappen és Lando Norris személyében. Jérôme D'Ambrosio viszont a belga zászló alatt is versenyzett, és hát vele kapcsolatban nekem két gondolatom van, az egyik, hogy szerintem az ő volt az egyik utolsó olyan versenyző, vagy ki tudja, lehet, hogy az utolsó, akinek az F1-es bemutatkozását összességében nehezen lehetett megindokolni. Ugye D'Ambrosio 3 évet töltött el a GP2-ben, a mai F2 elődjében, 11., 9., 12. Ezek voltak az ő bajnoki helyezései, és az egyetlen érdemi dolog, amit föl tudott mutatni, hogy a GP2 Ázsia sorozatban tudott ő második lenni, na de még 2 évvel az F1-es debütálása előtt. Tehát a junior karrierje semennyire nem, egyáltalán nem predesztinálta őt arra, hogy ő bemutatkozzon a királykategóriában, és hát nyilvánvaló, hogy a Virginnel, ahol ő versenyzett, nem lehetett volna túl maradandó dolgokat alkotni, de hát neki még annyit sem sikerült, amit lehetett volna. Ugye utána a Formula E-ben tűnt fel, amelyik az első éveiben a levitézlett F1-es pilótáknak volt egy ilyen gyűjtőhelye, ahol nem szerepelt rosszul, és tulajdonképpen a Formula E vezette őt el a mai pozíciójáig, de mielőtt ez a mai pozíció szóba kerül, egy apró érdekességet hadd mondjak el, az ő jelenlegi, szám szerint második felesége, egy bizonyos Eleonore von Habsburg, nem más, mint Habsburg Ottónak az unokája, és ráadásul ő anyai ágon pedig a Bornemissza családnak a sarja, úgyhogy egy ennyire prominens származású felesége van D'Ambrosiónak, és egy nagyon-nagyon rettenetes átkötéssel azt mondhatom, hogy egy hasonlóan prominens főnöke is van neki.
Bizony, és a hasonlóan prominens főnökének és a prominens származású feleségének köszönhetően beszélgettünk is a közelmúltban. Ezzel a prominens személyiséggel, a prominens rokonról, Habsburg Ottóról, mégpedig ha nem tévedek, akkor Mexikóvárosban is volt ilyen az egyik este, illetőleg Abu Dhabiban is társalogtunk. Nézd, a pályafutásával kapcsolatban neki is, ő sem értékeli túl a saját Formula 1-es szereplését, maradjunk ennyiben, tehát hogy helyén kezeli azt, hogy mit sikerült neki alkotni a Formula 1-ben, meg mit nem. Tisztában van mind a két, az érmének mind a két oldalával. Viszont ő is klasszikusan az a formátum, akinek ha már a versenyzés nem jött össze, legalább a menedzsment oldalon sikerült megtalálnia a számításait a legelitebb szinten. Ugye a Formula E-ben volt ő csapatfőnök, a Venturinál, ahol nagyon jó kapcsolatba került Suzy Wolffal, innen jött a kapcsolódási pont, meg az ismeretség Toto Wolffal, plusz ugye Toto Wolff nagyon jó kapcsolatokat ápol a prominens osztrák személyiségekkel, így az ő feleségének a családjával is, aztán itt több kapcsolódási pont volt, amelynek köszönhetően ugye az idei évtől neki egészen magas szerepköre van, egészen magas státusza van a Mercedes listálónak a menedzsmentjében. Gyakorlatilag hivatalosan a fiatal pilóták mentorálásában és az ő gardírozásukban vállal ő szerepet, de valójában sokkal szerteágazóbb az ő szerepköre ennél. Akárkivel beszélgetsz a Mercedesnél, mindenki nagyon nagyra értékeli az ő tevékenységét, tehát azt mondják, hogy igazi erősítés az ő személyének az érkezése a menedzsmentben. Mindenki úgy tartja számon, hogy sokat hozzátesz ehhez a munkához. Ő maga azt mondja, hogy azért időre volt szüksége ahhoz, hogy letisztuljon minden, hogy akkor milyen feladata is van neki, meg hogy is lehet ezt úgy csinálni, hogy az jól menjen. Azt mondja, hogy most már azért szépen belerázódott ebbe a szerepkörbe, és hát nagy jövőt jósolnak neki, hogy mit nem mondjak, Toto Wolff maga úgy nyilatkozott, hogy ha egy napon esetleg úgy alakul, hogy ő már nem kívánja tovább ellátni a csapatfőnöki szerepet, akkor Jérôme D'Ambrosiót egy tökéletes matériának tartja arra, hogy belőle lehessen megalkotni a Mercedes következő csapatfőnökét.
Igen, talán azt említsük még meg, ugye ő egy futam erejéig Kimi Räikkönen csapattársa is volt 2012-ben, amikor Romain Grosjeant a visszaeső baleseteket okozó Romain Grosjeant egy futamra önbizalom növelő szabadságra küldte az FIA, ugye akkor a Lotusba ő ült be Räikkönen mellé Monzában, és hát nagyon-nagyon nem szerepelt jól, pedig azért mondjuk ki, hogy ha csak az elmúlt évekről beszélünk, akkor is Nyck de Vriestől, Liam Lawsontól láthattuk azt, hogy a beugrás nem egy megoldhatatlan feladat. Hát D'Ambrosiónak nagyon nem sikerült megoldania, hiszen ugye pontot sem tudott szerezni egy olyan autóval, ami hát ha nem is potenciális világbajnok autó volt, bár sokan így tartják, de az minimum, hogy futamgyőzelmekre és dobogókra bármikor képes versenyautó volt.
Kiváló kollégámmal, barátommal, egykori utazótársammal, Zsoldos Barnával, a Nemzeti Sport munkatársával jelen voltunk ezen a bizonyos olasz nagy díjon, amikor De Ambrosio-nak megadatott a lehetőség arra, hogy a Lotus-szal versenyezzen, és az maradt meg nekem ebből, hogy azt láttad rajta, hogy hihetetlenül megviseli őt az a nyomás, ami ezzel járt, hogy most megkapta a lehetőséget arra, hogy egy igazi jó autóval versenyezzen. És az volt a benyomásunk, hogy hát most ez alatt az 51 néhány kör alatt lehet, hogy el fogja temetni a Forma 1-es pályafutását Jerome De Ambrosio, és hát ez utólag visszatekintve, ez pontosan így is történt. De alapvetően kapott egy új lehetőséget, a Formula 1-ben, a menedzsment frontján alkothat nagyot, és még egy dolgot, amit szeretnék hozzátenni vele kapcsolatban, itt a Habsburg kötődés kapcsán, azt mondta most legutóbb, hogy beszélgettünk, őszintén, kötetlen beszélgetés során, mindegy, Budapest az egyik abszolút és über totális kedvenc városa, meg az egyik kedvenc helyszíne.
Mert nem volt még Szegeden. Na jó, folytassuk akkor, menjünk tovább a lista hetedik helyezettjére, akit Max Chiltonnak hívnak. Max Chilton volt ugyebár a néhai Jules Bianchi egyetlen Formula 1-es csapattársa, 2013-ban és 2014-ben a Marussiával szerepelt a Formula 1-ben. Az, hogy ő mennyire volt jó, vagy mennyire volt nem jó, azt mondanám, hogy olyan értemben nem igazán derülhetett ki, hogy nem csak egy borzalmas autóval kellett szerepelnie, hanem emellett generációja egyik legnagyobb tehetsége volt a csapattársa. Persze a csapaton belül Bianchi fölmosta vele a padlót, de ezt lehet, hogy sok más fiatal versenyzővel ugyanígy megtette volna a tragikusan elhunyt francia versenyző. Chiltonnak egy rekord azért jutott Forma 1-es karrierje során, ugyanis ő az egyetlen pilóta, mint azt az adás előtt megbeszéltük, aki a teljes újonc szezonjának minden versenyén célba ért. Többen álltak ehhez közel, de ő volt az első, aki ezt meg is tudta csinálni, és Esteban Ocon után a mai napig a második leghosszabb időbe tellett, mire elszenvedte első kiesését. Chilton sorozatban 25 versenyen ért célba, mielőtt a 26-on összeütközött csapattársával is kiesett. Ocon egyébként 27-tel tartja a vonatkozó rekordot. Na, hát ennyit az F1-es karrierről, nem nagyon lehet mást erről mondani. Talán még pár szót arról, hogy mi történt Chiltonnal utána. Ő átette a székhelyét Amerikába, és ott találta meg valamelyest a számításait. Eltöltött az IndyCarban 3 teljes és 3 rész szezont. Kiemelkedő produkciója volt a 2017-es Indy 500, amelyet a 4. helyen zárt, de hogy ez inkább egy kifutott eredmény volt, azért az mutatja, hogy összesen 78 futamot teljesített, és ez volt az egyetlen, ahol az első 6-ban végzett. Nagyon szép, hogy ez pont egy Indy 500-on csinálta, de azért az összkép az egyáltalán nem ilyen fényes, és hát 2021-ben ért véget az ő versenyzői karrierje, amikor szintén az IndyCarban szerepelt a Carlinnal. Na de... miből tellett neki F1-es karrierre? Erről érdemes egy-két szót szólni talán.
Igen, az, hogy mit tette lehetővé. Tehát ő nem volt egy... tehát a megfelelő előképzettsége meg volt neki. Ezt kár lenne tagadni. De hogy mi az, ami lehetővé tette azt, hogy a Formula 1-ben is megmutathassa magát, az apukája volt gyakorlatilag neki a fő szponzora. Az édesapja egy brit üzletember, akinek egy biztosító társaságnál töltött be nagyon magas, azt hiszem talán az elnöke volt egy biztosító társaságnak, ami végül egy nagyobb társasággá duzzadt, úgyhogy több cégnek az összeolvadása, meg felvásárlás, meg a fene tudja, hogy mit, tehát az annak a korszaknak, nem vagyok tisztában, ne haragudjatok rám, nem vagyok tisztában a Szigetországnak a biztosító társasági berendezkedésével, hogy ki a legnagyobb a piacon, meg nem. Azt tudom, hogy abban a korszakban az egy óriási cégnek számított, amelynél az apuka gyakorlatilag alelnöki szerepet töltött be, és ez a társaság támogatta Max Chiltonnak a Formula 1-es törekvéseit. Aztán ahogyan ez az üzleti modell kezdett sántítani, úgy kezdtek el megjelenni a kérdőjelek Max Chilton Formula 1-es szerepvállalásának jövője felett, ami aztán kulminálódott is, de ezt majd a listánk egy másik szereplőjénél fogjuk kifejteni, hogy ez hogyan is történt.
Viszont menjünk tovább listánk hatodik helyezettjére, akit Thiago Monteiro-nak hívnak. Monteiro két szezont töltött el a Formula 1-ben, és hát mindenek előtt az ő Formula 1-es szerepvállalása arról maradhat emlékezetes, hogy ő volt az egyetlen vidám ember a 2005-ös USA nagy díjon, ezt nagyjából így lehetne összegezni. Ugye ez volt az a bizonyos futam, amelyen mindössze 6 autó állt rajthoz, és a két Jordan és a két Minardi küzdhetett meg azért, hogy ki lesz az a versenyző, aki Michael Schumacher és Rubens Barrichello mellett fölállhat még a dobogóra. Ezt végül Monteiro, aki egyébként korábban már egy szezont lenyomott a kartban is, mielőtt az F1-be került, végül hát magabiztosan megoldotta, fogalmazzunk így, és ugye ezzel ő lett az F1 történetének első portugál dobogós versenyzője, ő szerezte a Jordan utolsó dobogóját is, és ugye egyúttal tényleg ő volt ott az egyetlen vidám ember, később megszólták őt is, hogy ő ott éltette magát a dobogón, miközben hát nyilván olyan körülmények között született meg ez az egész amilyen, és Monteiro, én valahol el tudom ezt fogadni, ugye azzal védte meg magát, hogy ő pedig Forma 1-es karrierje és országa első dobogóját szerezte, ő ezt meg akarta ünnepelni. És
végül egyszer fültanúja voltam egy válasznak tőle, amikor megkérdezték, hogy ez hogy is volt, meg mit is, és az volt rá válasz, hogy mit sírnom kellett volna, vagy mit kellett volna, hogy csináljak.
Így. Teljesen
elfogadható válasz szerintem.
És ugye utána Monteiro-ra egy nagyon-nagyon hosszú karrier várt a túrautó világbajnokságban, 2007-től egészen 2017-ig ott szerepelt, és az utolsó világbajnoki szezonban, ugye 2017 volt az utolsó év, amikor ez még világbajnokság volt, akkor féltávig abszolút bajnok esélyesnek tűnt, mielőtt egy egészen borzalmas balesetet szenvedett, ha minden igaz, és jól emlékszem, akkor ez Barcelonában történt, és szemsérülés, fejsérülés, tényleg nagyon-nagyon komoly sérülései voltak, nem is gondolná az ember, hogy túrautóval ekkorát lehet bukni, és tulajdonképpen ezzel derékba tört az ő karrierje, azóta, amit föl tud mutatni, az a Nürburgringi 24 óráson elért kategória győzelem, egyértelműen nincs abban a magasságban, mint ő korábban volt, legalábbis ebben a szakákban.
Unatkozni biztosan nem unatkozik. Annak idején ugye ő jött, itt volt, tevékenykedett, elment, felbukkant a VTCC-ben, meg minden egyéb más is csinált, aztán egy idő után jöttek a hírek arról, hogy azért ő annál sokkal erősebb ember, mint amilyennek hinni lehetett a Forma 1-es pályafutása során. Kiderült az, hogy ő nagyon szépen, meg nagyon jól gazdálkodott azokkal az összegekkel, amik hozzákerültek a versenyzői pályafutásának az elitebb időszakában. Nagyon jó befektetéseket csinált, egészen komoly vagyonra tett szert, meg különböző vállalkozásokat indított. Borászata is van például, az már megvolt akkor is, amikor a VTCC-ben versenyzett. Emlékszem rá, voltam egyszer egy valenciai teszten, ahol kaptam is tőle egy palackbort a saját portói portékájából, ami egyébként a mai napig a gyűjteményemben van, mert nem bontottam föl, nem lett elfogyasztva érthető okok miatt. Ugyanakkor megtudtuk azt is, hogy például ő a menedzsere a portugál autósport talán jelenlegi legmagasabban jegyzett képviselőjének, António Félix da Costának, meg sok egyéb más üzleti érdekeltsége is van, tehát amikor egy kicsit mélyebben beszélgetsz az autósportban jövő menő emberekkel, és fölmerül az a név, hogy Monteiro, akkor az mindenki csettint, hogy az bizony egy jól eleresztett srác. Egyébként nagyon aranyos az, hogy a Wikipédián, ugye a teljes neve neki az, mint a Wikipédiáról megtudtuk, hogy Thiago Vagarozo da Costa Monteiro, és a Wikipédia külön megjegyzi, hogy ironikus módon a Vagarozo az azt jelenti, hogy slow, tehát lassú.
Hát ezt most nem kommentálnám, hanem tovább megyünk toplistánk ötödik helyezettjére, Felipe Nasrre, aki Különböző források szerint ő lehet az első arab származású Formula 1-es pilóta, hogy tényleg az első-e, hát ezen tanakodtunk kicsit, nekem más nem jut eszembe, az minden esetre tény, hogy neki libanoni gyökerei vannak, és volt neki egy nem rosszul kinéző junior karrierje, talán így fogalmaznék, mert szépen mutat, hogy 2014-ben harmadik lett a GP2-ben két, szintén későbbi F1-es pilóta mögött, de ez valamelyest árnyalja, hogy ez már a harmadik szezonja volt, és ebben a szezonban a bajnok az a Jolyon Palmer lett, aki utána, tehát szerintem a múlt évtized egyik leggyengébb Formula 1-es pilótája volt összességében. Tehát ez valamelyest azért kontextusba helyezi az ő produkcióját, de megérkezett ugye a Sauberhez abban a szezonban, amelynek a szezonnyitóján a visszavonulását nemrég bejelentő Guido van der Garde is beült a Sauberbe, igaz a garázsból nem hajtott ki vele, mondhatni Nasr volt az egyik azon nagyjából hat versenyző közül, akikkel a Sauber szerződés kötött 2015-re. Aztán mindenkinek leesett az álla, hiszen ugye Felipe Nasr ötödikként zárta a szezonnyitót, élete első Formula 1-es futamát, és úgy tűnhetett, hogy hú, itt valami nagy dolog van készülőben, hiszen mégiscsak ugye Hamilton, Rosberg, Vettel, Massa, Nasr így futottak be azon a szezonnyitón. Aztán ez az ötödik hely maradt karrierje legjobb Formula 1-es eredménye, 2015-öt végül a bajnokság 13. helyén zárta, nem volt ez egy túl fényes produkció, persze a Sauberrel mondhatjuk, hogy azért összességében ez egy elfogadható teljesítmény. 2016-ban aztán mindössze egyszer szerzett pontot, akkor ugye tényleg egy iszonyatos autója volt a Saubernek, az az egy pontszerzés viszont pont elég volt ahhoz, hogy kivégezze a Manor Forma 1-es csapatát, hiszen ugye a Manornál elmondták akkoriban is, hogy neki kell a bajnoki 10. hely ahhoz, hogy tudják vállalni a folytatást, és a szezon utolsó előtti versenyén Brazíliában Nasr egy 9. helyet szerzett, és ezzel tudta megfosztani a Manort ettől a kulcsfontosságú pozíciótól. Tehát az UF1-es karrieréből nekem nagyjából ennyi maradt meg. Amit vele kapcsolatban még ki kell emelni, a tengeren túlon aztán ő megtalálta a számítását, és ugye az amerikai sportautóbajnokságban, az IMSA bajnokságban egészen remek szezonokat futott. Többször volt Daytonában dobogón, kétszer lett bajnok, jelenleg pedig a Porsche gyári versenyzője. Hát... ennyit Felipe Nasrről, a részemről. Mit tudsz te ezt hozzáfűzni?
Azt, hogy ő egy nagyon szimpatikus figura volt egyébként, meg azzal egyetértek, hogy sokkal többnek tűnt az, hogy mi várható tőle, mint ami végül ebből a pályafutásból ki lett hozva. És az ember azért fölteszi a kérdést azt, hogy egy szimpatikus figura, meg is volt a tehetsége. Nyilván a Sauber akkor éppen nem a legjobb alap volt, ahol fel lehetett építeni egy pályafutást, de hogy hol a fenébe csúszott ez félre. Vagy hogy miért csúszott félre. Mert voltak teljesen jó megnyilvánulásai, voltak teljesen jó felvillanásai, mondom, maga a figura is egy szerethető, vagy egy kedvelhető ember volt, egy beszédes, meg normális jó srác volt Felipe Nasr, amikor a Forma 1-ben ténykedett, aztán az egész mellé ment. Egyébként ő egy, erről sem sokszor esik szó az ő pályafutása kapcsán, de nagyon szoros kötődése van. Tehát ő egy versenyző, vagy a versenyzéshez ezer szállal kötődő dinasztiának a tagja. Az egyik bácsikája, a tulajdonosa az egyik legnagyobb ilyen latin-amerikai formaautós csapatnak, ahol hát olyan arcok versenyeztek az évek során, mint például a Helio Castro neves, vagy Cristiano D'Amatta, vagy Antonio Pizzonia. Tehát, hogy az egy nagy formátumú dél-amerikai pilóták kerültek ki abból a társaságból, aminek a tulajdonosa, meg az első embere az ő bácsikája. Tehát ilyen háttere van neki. Nem tudok egyebet mondani róla, ez a szent igazság.
Én akkor egy valamit még azért kiemelek, hogy említettem az imént, hogy ezzel a bizonyos interlagoszi pontszerzéssel kigolyózta a Manort a Formula 1-ből, és tulajdonképpen nem csak a Manort, hanem önmagát is. Ez is elképesztően érdekes, ugyanis 2017-ben Ő a Menor versenyzője lett volna a tervek szerint, Pascal Wehrlein helyén, aki pedig ugye az ő autóját foglalta el az Aubernél, így tulajdonképpen az ő jövő évi csapatát szüntette meg sikeresen azzal, hogy Interlagosban 9. lett. Egészen elképesztő történet. Következik a listánk 4. helyén egy újabb menor pilóta, aki ténylegesen menor pilóta lett, Alexander Rossi személyében. Alexander Rossi, aki ugye később Indy 500-at nyert, és az IndyCarban éveken át az abszolút élmezőny tagja volt, volt bajnoki második és harmadik is, Daytonát nyert, tehát nagyon-nagyon szép karriert épített föl hazájában, az Egyesült Államokban, ráadásul még mindig csak 32 éves, ki tudja, hogy mi várhat még rá a tengeren túlon. Hát Európában viszont egy nagyon érdekes, azt mondanám, hogy egy kalandozást mutatott be. Ugye Formula 1-es pilóta akart lenni, és ezért ennek érdekében 2009-ben gyakorlatilag 18 évesen átjött Európába, és itt kezdett egy olyan junior karriert építeni, ami tényleg nagyon-nagyon furcsa volt. GP2-es autóval, és csak a lényeget emelem ki, GP2-es autóval először, ő még 2009 őszén állt rajthoz a GP2 Ázsia sorozatban. 2009 őszéről beszélünk, és végül 2015-ben, tehát 6 évvel később zárult le a GP2-es karrierje, úgy, hogy addigra ő már túl volt a Formula 1-es karrierjén is. Tehát tényleg egy igazi nagy kalandor volt. Ugye 2015-ben indulhatott ő összesen 5 versenyen a Menor Marussia színeiben. Ugye ebben az évben gyakorlatilag az előző évi Marussia autóval versenyzett a Menor, ehhez külön engedélyt kaptak a riválisoktól, gyakorlatilag a csapat valahogy megmaradjon, ennek érdekében kapták meg ezt a lehetőséget, és Rossi 5 futamot teljesített, amikor Roberto Merhinek hát kitelt a becsülete a csapatnál, mondjuk így, de azon arra a 2 versenyzőre, amikor Rossi éppen visszament GP2-zni, akkor Merhi visszaülhetett az autóba. Hát így alakult az ő Formula 1-es karrierje, ami tulajdonképpen egy évvel korábban elkezdődhetett volna, nem?
Igen. 2014-ben. Hogy is volt az? Melyik nagy díj? Ugye utaltunk Max Chilton kapcsán. Utaltam arra, hogy az, hogy fogyott el ahogyan fogyott a támogatás, ami az édesapa által irányított biztosító társaságtól érkezett, úgy szaporodtak a kérdőjelek Chilton jövője felett. Így volt ez ezen a 2014-es belga nagy díjon is. Ugyanis bejelentette a Menor, vagy bocsánat, akkor még Marussia volt, ugye?
Marussia 14-ben volt Marussia, igen.
Marussia, bocsánat, de az ott akkora jövésmenés volt, hogy az embernek már homályosak az emlékei ezzel kapcsolatban. Tehát megtörtént a bejelentés azzal kapcsolatban, hogy Chiltont Alexander Rossi váltja versenyzőként. Ugye az előző napokban, vagy fogalmazunk úgy hetekben már jöttek ezek a pletykák, hogy lehet, hogy a Chilton kifogy a pénzből, és nincs tovább neki a Forma 1-ben. Megérkezett a bejelentés Belgiumban, hogy Alexander Rossi váltja Chiltont. Ez valahogy a belga nagydíj sajtónapjára volt időzítve ez a bejelentés. Ugye péntek reggel, indulás az FP1-re, veregette a fél pedok a vállát a Rossinak, hogy akkor gratula, megtörténik végre a bemutatkozásod, megkapod a lehetőséget. Elkezdődött az FP1. Az FP1 során, az FP1 alatt a Media Centerben, meg a pedokban híre ment annak, hogy állítólag valahogy Chilton papa valahogy mégiscsak összelegózta azt a hiányzó összeget, ami szükséges ahhoz, hogy a fia maradjon. Ezt ugye azért szkeptikusan fogadta az ember, hogy azért ennyire gyorsan azért nem pöröghetnek fel az események, hogy itt ez ilyen hirtelen megváltozzon. Aztán az edzés végéhez közeledve érkezett az információ, hogy ez az utalás az állítólag meg is érkezett a Marussiához, még ezen is legyintett mindenki, akkor nem legyintett már senki, amikor megérkezett a közlemény az FP1 után a Marussiától, hogy bizony Rossi kimarad, és Chilton folytatja a hétvége hátralevő részében. Ez az egyik legextrémebb ilyen jellegű eset volt, amit valaha helyszínen tapasztaltak. hihetetlen volt szó szerint.
És ugye nem mellesleg ugyanaz a versenyhétvége volt, ahol André Lotterer pedig beülhetett a Caterhambe. Tehát ott tényleg olyan jövésmenés
volt. A szintén döglődő Caterhambe, így van. Így van.
És
így van.
Egyébként ugye abban a Caterhambe, amelynek éveken át volt tesztpilótája Alexander Rossi, néhány héttel azelőttig gyakorlatilag, csak amikor Tony Fernandes távozott attól a csapattól, akkor Rossi is távozott, és egy jóval szomorúbb történet, hogy néhány héttel később ismét közel állt az F1-es bemutatkozáshoz, hiszen miután Jules Bianchi az később végzetesnek bizonyuló balesetét elszenvedte Japánban, ugye akkor még ezt nem tudhattuk, akkor még bőven reménykedhettünk a felépülésében. Szóval akkor ugye őt nevezte meg helyettesként a soron következő orosz nagydíjra a Marussia csapata, viszont utána Marussia úgy döntött, hogy a versenyző Bianchi iránti tisztelet kifejezéseképp azon a hétvégén csak egy autóval fognak részt venni, majd következett az USA nagydíj, Rossi hazai versenye, ahol végre bemutatkozhatott volna, addigra viszont csődbe ment a csapat, amelyet aztán a következő évre sikerült mégiscsak összekaparni valahogy. Hát így ért véget az egészen Logan Sargeantig utolsó amerikai Formula 1-es pilóta karrierje, aki azért, ahogy mondtuk, a tengeren túlon bőven kárpótolhatta magát, hiszen ugye, hogy más nem mondjunk, a következő évben a 100. Indy 500-nak ő lett a győztese egy egészen különleges hajrát követően, és természetesen 2024-ben is indikározni fog, ugye ő immáron a McLaren versenyzője. Dobogósokhoz érkeztünk, és hát következik listánk egyetlen olyan tagja, aki megfordult Formula 1-es csapatfőnöki székben is. Pár év múlva majd lehet, hogy ez már nem lesz igaz, hogy ő az egyetlen, hogyha D'Ambrosio-nak jól alakul a sorsa, de egyelőre csak a holland Christian Albers az, aki ezt elmondhatja magáról. Albers Formula 1-es karrierje 2,5 évig tartott, egyetlen pontszerzés sikerült elérnie, azon a bizonyos csonka USA nagydíjon lett a 6-ból 5., és hát igazából nekem két ilyen nem annyira az eredményekről szóló mozzanat maradt meg vele kapcsolatban. Az egyik, hogy 2006-ban őt borította föl Yuji Ide az imolai rajtot követően.
Kibombázta szó szerint a pályáról.
Hát majdnem földkörüli pályára állította, és ugye ez volt Ide dicstelen Forma 1-es karrierjének utolsó megmozdulása. Albers pedig az utolsó előtti nagydíján, Manikúrban, hát kirántotta a tankoló csövet a helyéről, ugye a tankolós időszakban volt egy-két ilyen megmozdulás, hát Felipe Massa is tudna erről mesélni, szegény, azóta is pereskedik miatt, nem, zárója bezárva, szóval 2007-es francia nagydíjon Albers elvitte a tankoló csövet, és hát majd, hogy nem így búcsúzott az F1-től, hiszen a következő futam volt számára az utolsó, ugyanis elfogyott a pénz, és hát a csapat tulajdonosa Michel Moll később azt mondta, hogy egész karrierjének az egyik legnehezebb döntése volt Albers kirúgása. Annyit azért még tegyünk hozzá ehhez, hogy tehát nem csak a szponzorpénz elfogyása miatt lehetett indokolt, hiszen újonc csapattársa, egy bizonyos Adrian Sutil gyakorlatilag simán verte őt 2007-ben, pedig ugyebár Albersnek akkor már volt némi tapasztalata, és hát azért azt is ki kell emelni ezzel a bizonyos tankolócső kirántással kapcsolatban, hogy Massával ellentétben, aki ugye egy téves zöld jelzést kapott, Albers előtt ott volt a piros jelzés, és ő sikerült végrehajtania, ami azért lássuk be kellemetlen. Aztán eltelt 7 év, és hogy nem, Christian Albers fölbukkant a Forma 1-ben.
Ő is az üzleti életben kamatoztatta a kapcsolatrendszerét a versenyzői pályafutása mellett után. A hollandok egyébként azt mondják, a holland újságírók, hogyha beszélgetsz velük, hogy ebben a karrierben is jóval több volt annál, mint amit ki tudott hozni belőle a legfontosabb hadszintéren az F1-ben. Aztán ugye, ahogy utaltál rá, felbukkant csapatfőnökként a Caterhambe-nél, ahol hát az is egy zűrzavaros időszak volt, ott mindenféle román takarító megfordult abban az évben. Egy néhány hónapig, talán júliustól valahogy szeptemberig valahogy éppen ő találtatott alkalmasnak arra a feladatra, hogy csapatfőnök legyen ennél a zöld-sárga formációnál. De igazság szerint ez is egy érdekes történet volt, hogy odafújta őt a szél, és ott abban a káoszban kellett volna neki helytállnia, de az igazán mókás dolog az ezután következett, amikor ugye a csapat felszámolás alá került, és akkor esett meg az a furcsa, kurta helyzet, hogy a felszámoló cég, ami elindította a felszámolást, ott volt egy ember, aki felelős volt ezért a projektért, és ő kitalálta azt, hogy kihagynak néhány futamot, közben gyűjtést szervezett, összeszedett annyi pénzt az ember, Finn Barrow Connellnek hívták az urat egyébként, egy ír emberről van szó, összegyűjtötte azt a pénzt, ami kellett ahhoz, hogy Abu Dhabiban rajta tudjanak állni, beneveztek Abu Dhabira, tehát ott voltak az Abu Dhabi nagy díjon, és ugye a felszámoló cégtől érkezett felszámolási szakember töltötte be a csapatfőnöki tisztséget. Olyan szinten, hogy még a csapatfőnöki sajtótájékoztatóra is beült. Finn Barrow Connell. Ő volt
hihetetlen.
Ő az Albers utóda, úgyhogy hát ilyen. Egyébként Albersről visszakanyarodva, bocsánat, hogy elkalandoztam, ugye egy apró érdekesség vele kapcsolatban, ő is manapság kommentátorként, vagy tévés szakértőként kamatoztatja a tudását, meg az ismereteit, meg a saját hírnevét, illetőleg kollégánk, podcaster, ő is az egyik legnépszerűbb holland Formula 1-es podcastben oszlopos tag ő, amit a Telegraph című lap csinál, ez egészen pontosan Christian Albers, és kollégánk, jó barátunk Erik van Haren produkciója. Minden alkalommal, minden hétvégén van nekik mondani valójuk azzal kapcsolatban, hogy éppen ők még nem fogytak ki a méltató jelzőkből Max Verstappen kapcsán. De közel álltak hozzá idén, ezt az információt kaptam Albersztől és Eriktől is.
Igen, és hát az ő keterhemes szerepvállalásának az is megvolt a maga pikantériája azzal is, hogy ugye neki Colin Collins volt F1-es karrierje, utolsó szakaszában a csapatfőnöke, majd a Caterhamnél ő lett Colin Collinsnek a főnöke, a fagyi visszanyalt, de hát azt hiszem Colin Collins is volt már mindenkivel mindenféle beosztásban is Nexusban hosszú karrierje során. Azt hiszem róla is kell majd egyszer egy egész adást csinálnunk. Akiről viszont egész adást lehet, hogy nem fogunk csinálni, az listánk második helyezettje, teljes nevén Esteban Manuel Gutierrez, nem beakadta a lemez, Esteban Gutierreznek valóban kétszeresen Gutierrez a keresztneve. Most maliciózusan mondhatnám, hogy ez vele kapcsolatban a legérdekesebb dolog, amit el tudtam mondani. De sokkal többet nem is nagyon lehet. Ugye Gutierrez teljesített 59 versenyt a Formula 1-ben. Az annyira azért nem nevezhető kevésnek, és hát ezen 59 verseny alatt aktuális csapattársainak pont mennyisége, ugye 51 meg, na és most képzeld, nem adtam össze, de most itt élő adásban összeadom, 51 meg 29, az azt jelenti, hogy 80 pontot szereztek az ő csapattársai, miközben ő 6-ot egyetlen egy pontszerzéssel. Az Aubernél töltött két szezont, ő ígéretes fiatal versenyző hírében állt, annak is tűnt, ő volt az első GP3-as bajnok, ami mindenképpen jól mutatott az ő karrierjében, de az, hogy őt az újonnan alakuló Haas csapat miért hívta oda Romain Grosjean csapattársának, hát arra én legfeljebb egyetlen magyarázatot tudnék találni.
Mondd ki.
Zseton.
Igen. Ez biztos, hogy szerepet játszott ebben a történetben, ugye?
Szerepet játszott? Milyen szép?
Nem kicsit, hanem nagyon. Úgy mondani szokták, nem kis szerepet játszott benne, hanem nagyon fontos szerepet játszott a Zseton. Ő is a Carlos Slim féle szponzorációs program egyik kedvezményezettje volt. A junior szériákban nagyon látványosan versenyzett. Nagyon sokan voltak akkoriban, akik esküdtettek arra, hogy ez a fiú, ez a Forma 1-es bemutatkozás után nem sokkal már a világbajnoki címért fog harcolni. Aztán ez nem így történt, nem egészen így. Vele kapcsolatban az én meglátásom az, végig kísérve az ő szereplését, meg több alkalommal beszélgetve vele. Ez a srác, ez egész egyszerűen túlságosan puha volt. Túlságosan jó fiú volt a Forma 1-hez, ha érted, mire gondolok. Tudod, ahhoz, hogy a Forma 1-ben sikeresen szerepeljél, ahhoz egy kicsit tökösnek, ahhoz egy kicsit fineszesnek, ahhoz egy kicsit dörzsöltnek kell lenni. Viszont szegény Gutierrez olyan, mint a ma született bárány. Egy nagyon-nagyon jó lelkű, hihetetlenül barátságos, meg kedves gyerek, neki pont ez lett a végzete. Nagyon sokan nálamnál idősebb kollégák voltak azok, akik párhuzamot vontak Jean Alesivel. Az Alesinek is pontosan ez volt a baja, hogy túlságosan jó hiszemű volt, meg túlságosan rendes srác volt ahhoz, hogy a Forma 1-ben jelentősebb sikereket érjen el. Tehát, hogy adott esetben a világbajnoki címért harcoljon, vagy meg is szerezze azt. Tehát, hogy ahhoz egy kicsit dörzsöltebbnek, meg egy kicsit rafkósabbnak kell lenni. Na, ez teljességgel hiányzott Gutierrezből. Arra emlékszem, hogy 2013-ban alkalmam nyílt Mexikóban kalandozni, és ott kíváncsi voltam arra, hogy mi a mexikói embereknek a megítélése a két versenyzővel kapcsolatban, hogy Perez, vagy Gutierrez. És érdekes volt, mert Mexikó bizonyos részein hallani se akartak másról, mint Checo Perez, viszont volt Mexikónak olyan része is, ott a felsőbb, az amerikai határoz közelebbi részen ott felült ilyen Ensenada, meg San Felipe, meg ezeknek a térségében, ott viszont egyöntetűen állították a szurkolók azt, hogy csak a Gutierrez, és ő lesz a nagy világbajnok a Mexikónak a jövőben az F1-ben. Hát nem így történt. Viszont megtalálta ő is a számításait az F1 után, és hát ez is annak köszönhető, hogy sikerült jó viszonyt kialakítani a Toto Wolffal. Volt időszak, amikor szimulátoros pilótaként dolgozott a Mercedesnél, ilyen 2020 környékén, ha emlékeim nem csalnak, akkor ő még ott javában űzte az ipart, és besegített.
Majd erről mesélek valamit mindjárt.
Oké. Manapság pedig ilyesmi tevékenységet már csak alkalomattán lát el, amennyire én hallom. Viszont az a feladata, hogy gyakorlatilag egyfajta ilyen Mercedes nagykövetként jelen van a versenyek helyszínen, és a legprominensebb vendégeket gardírozza, velük beszélget, nekik ad betekintést abba, hogy mi zajlik éppen a Mercedes Forma 1-es istállójánál.
És azt még emeljük ki, hogy két körön át vezetett egy Formula 1-es futamot, hát nem erőből, hanem az eltolt box taktikának köszönhetően valahogy úgy, mint Tsunoda a szezonzáron, de ez tény, hogy ezzel is büszkélkedhet, és azt a csodálatos dolgot lehet még vele kapcsolatban megtalálni. Emlékeim szerint 2020-ban erről be is számoltunk a formula.hu-n, de ez már kicsit megkopott, szóval az történt vele, hogy 2020 nyarán váratlanul kiderült, hogy lejárt a szuperlicensze, és hát ezért nem maradhatott tovább a Mercedes tartalékpilótája. Azért ezt lássuk be, egészen páratlan dolog, hogy nyilván 2020-ban elég sok mindennel tudtak foglalkozni az emberek, volt Covid, meg ilyen hasonló dolgok, és hát ugye Gutierrez a Forma 1-es karrierje befejezése után összesen 10 autóversenyen vett részt, azt is még 2017-ben, így aztán teljesen indokolt, hogy 2020-ra megszűnt a szuperlicensze, és hát neki így ért véget ez a teszt és tartalék versenyzői szerepe, de azt is mondjuk el, hogy idén azért több autóversenyen is, többek között a Le Mans-i 24 óráson is rajthoz állt, meg ott volt Daytonában is, tehát azért versenyezget. Na de, térjünk rá listánk első helyezettjére, aki ugye szintén ott volt idén a Le Mans-i 24 óráson, és hát összesen két alkalommal is szerzett kategória győzelmet ezen a nagyszerű versenyen, idén pedig ugye már egy Hypercarral szerepelt, és fog szerepelni, Hypercarozni fog a jövőre is az Endurance világbajnokságban. Na de, hogy a Formula 1-ben Will Stevens mit csinált? Arról beszélgessünk kicsit, kérlek.
Lényszeres, én mondtam neked a műsor felvétel kezdete előtt, ezt talán elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy számomra Will Stevens a fantom, a láthatatlan ember gyakorlatilag. Egyszerűen nagyon, tehát nagyon mélyre kell nyúlni ahhoz, hogy az ember fel tudja idézni, hogy ő valójában mi a fészkes fekete fenét csinált az F1-ben. Úgyhogy légy szíves, te mint minden statisztikák, a rég tudója, a régmúlt nagy ismerője, légy szíves, vázolt fel ezt a Forma 1-es pályafutást, hogy ez hogy is nézett ki.
Hát, kösz. Jó, hát szóval Will Stevens, megpróbálom összeszedni a gondolataimat, nehéz lesz.
Sok szerencsét.
Gyakorlatilag Stevens is, többször emlegettük ma a Caterham és a Marussia istállókat, és ő is a kettő között szédelgett, úgy szólván. Ő 2014 őszén gyakorlatilag ekkor szerződött le a Marussiához, azzal a céllal, hogy ő legyen a Marussia tartalékversenyzője. Ugye ez is Bianchi balesete után történt, vagy bocsánat, nem, ez még pont előtte történt. Arról is volt szó, hogy ezen a tragikus emlékű japán nagydíjon ő részt vesz egy szabad edzésen, erre aztán nem került sor, aztán ugye a Marussia összeomlott, a Caterham is összeomlott, de ugye, hogy az imént fölemlegetted, a végrehajtó ember óvó pillantásainak keresztüzében végül is a szezonzárón részt vehettek, és Will Stevens volt az egyik versenyzőjük ezen a bizonyos szezonzárón, miután egy laza félmilliót, nem forintban, kipattintott annak érdekében, hogy ő elindulhasson az Abu Dhabi nagydíjon. Tehát itt már egy Marussia Caterham ugrást megcsinált, és hát itt szerintem az F1-es karrierre a legemlékezetesebb mozzanata az ekkor történt, ugyanis ekkor történt az, hogy legyorsult a Fernando Alonso-t az Abu Dhabi nagydíjon, és Alonso ezen teljesen kiakadt, és a csapatrádióban olyan Alonso sem megkérdezte, hogy ez mégis kicsoda itt előtte. Aztán ugye visszatért a Marussiához, az akkor már Menor Marussia névre hallgató csapathoz, és a ma már emlegetett Roberto Merhi, illetve Alexander Rossi csapattársaként teljesített egy egész szezont, amely szezonban szerintem a világon semmi nem történt. De figyelj, te csinálta vele interjút, vagy valami?
Beszélgettetek? Beszéltünk így néhányszor, de valószínűleg semmi olyan jelentősen nem mondott, mert abszolút nem rémlik semmi. De hát ugye, ahogy amikor egy verseny hétvégén jelen vagy, ugye, hogyha végig zongorázod ezeket a BDS sessionöket, ahol ugye gyakorlatilag mindenkinek meg kell jelennie, vagy mindenkinek kell tartania ilyen BDS session, ott azért óhatatlanul is beleakadsz a legláthatatlanabb Formula 1-es versenyzőben is, de nekem még így sem, egyszerűen nem tudok semmit, tényleg nem tudok semmit felidézni Will Stevens-szel kapcsolatban. Ne haragudjatok rám.
Hát nem haragszunk.
semmi érdemlegesen szerencsétlen emberről. A láthatatlan ember, a fantom. Nem tudom, ezekkel a jelzőkkel tudom illetni. De szerintem nem vagyok egyedül, akinek nincsenek érdemi emlékei.
Hát szerintem nem, de kedves hallgatóinkat, arra kérjük, hogyha nektek több emléketek van ennél Will Stevensről.
Segítsetek nekem emlékezni.
Bár nekem az rémlik, hogy egyszer ilyen brutálisan beszőkítette a haját, de az lehet, hogy még a junior karrierje során volt. Nekem még ez dereng, de már lehet, hogy már erre is rosszul emlékszem. Szóval a Formula Podcast Facebook csoportban várjuk a megjegyzéseket, nem csak Will Stevens Formula 1-es karrierével, hanem a felsorolt urak bármelyikével, illetve legújabb, legutóbbi most hallott adásunkkal kapcsolatban is. Hogyha még nem tettétek, akkor ehhez a nagyon-nagyon jó hangulatú, kedves és folyamatosan gyarapodó közönséghez csatlakozzatok mindenképpen, és arra is biztatnánk titeket, hogy amíg el nem érkezik a következő adásunk, ami terveink szerint nem olyan sokára fog történni, addig is a formula.hu nevű weboldalt böngészétek, megtaláljátok a könyvárusoknál, illetve webshopunkban évösszefoglaló kiadványainkat, a Szágódás és Cirkusz, valamint az Autósport Évkönyv című kiadványt.
Várjuk azt majd, hogy kitalál ilyet a karácsonyfa alatt. Várjuk az ezzel kapcsolatos jelzéseket.
Jöhetnek a fotók Facebookon, Instagramon, X-en, és a Threadsen is. Sanyi, te threadzelsz már?
Képzeld el, hogy fölbukkantam a Threadsen, és ezzel saját magamat is megleptem. Egyszer csak nyomogattam, és egyszer csak kiderült számomra, hogy én ezzel, amit most itt megnyomtam, ezzel regisztrálódtam a Threads-re. Úgyhogy jelen vagyok a Threads-en. Igazság szerint nem tudok még véleményt alkotni róla. Annyi időt nem tudtam tölteni a Threads-en, hogy ezt ki tudjam vesézni, viszont az, hogy el kell mondanunk azt, hogy várunk mindenkit X-en, Facebookon, Instagramon és Threads-en, ettől jó előre borsodzik a hátam.
Ezt most akkor örülök, hogy már el is mondtad. Mesandor, M.L. Sandor azonosítóval találjátok meg Mészáros Sanyit, engem pedig a Facebookon Geller Figergo F1 azonosítóval. Azt még mindenképpen el kell mondani, hogy kapható az autó, az újságárusoknál az Autosport és Formula magazin legújabb száma, és hogyha semmilyen tartalmunkról nem akartok lemaradni, akkor kövessetek be minket, kövessétek be a Formula Podcastet valamelyik podcast megosztó felületen, illetve ajánljuk szeretettel figyelmetekbe a YouTube csatornánkat, amelyen Pitfall című magazin műsorunk és a Formula Motocast adásai is megtalálhatóak többek között. Nem maradt más hátra, mint hogy kellemes karácsonyi készülődést kívánjunk nektek, és ki tudja, lehet, hogy karácsonyig még hallhattok minket, de ez legyen a jövő zenéje. Minden jót nektek, sziasztok!
Szeressétek a Forma 1-et, sziasztok!
Megjelent a 2024-es Forma 1-es falinaptárunk. Az A3-as méretű lapozható kiadványban a következő szezon futamainak időpontjait is feltüntettük. További információk a formula.hu felületén és a webshop.formula.hu címen. Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.